6. fejezet. A kapitány iratai. Az egész úton jó iramban haladtunk, amíg a doktor kapuja elé nem értünk. A ház elől sötétségbe volt burkolva. Dez felügyelő meghagyta, hogy ugorjak le és dörömböljek. Dodger pedig oda nyújtotta az egyik kengyelvasat, hogy leszállhassak. Az ajtót rögtön kinyitotta a cseléd. Odahaza van Livesey, doktor? Kérdeztem. A cseléd azt felelte, hogy nincsen, a doktor délután érkezett meg, aztán átment vacsorálni a kastélyba, és együtt tölti az estét a lovak társaságában.
Akkor oda megyünk, legények, mondotta Dance úr.
Ezúttal csak rövid távolságról volt szó, úgyhogy nem szálltam lóra, hanem Dodger kengyel szíjába kapaszkodva velük futottam a külső kapuig, aztán végig a lomtalan holt sütötte fasoron, egészen addig, ahol a kastély fehér épületei kibontakoztak a hatalmas vén park közepén. Itt Dance felügyelő leszállt a lóról, és kézen fogva engem egyenesen bevitt a házba. A szolga elvezetett minket egy gyékénnyel borított folyosón keresztül a nagy könyvtárszobába, melynek falait mindenütt könyvpolcok foglalták el, a tetejükön egy-egy mellszoborral. Itt ült a lovag és Livesey doktor pipával a kezükben, a lobogó tűzű kandalló két oldalán. Sohasem láttam a lovagot így közelről. Magas, szélesvállú ember volt, 6 lábon fölül, a jóságos viharvert arca volt, amelyet a hosszú utazások ráncossá, vörössé és marconává tettek. Korom fekete mozgékony szemöldökei eleven vérmérsékletre mutattak, de nem volt rossz ember, csak gyorskezű és indulatos.
Csak beljebb, Dance úr, szólalt meg méltóság teljes leereszkedéssel. Jó estét, felügyelő, szólt a doktor, megbiccentve a fejét. Jó estét neked is, Jim öcsém, mi jó szél fúj erre téged.
A felügyelő kemény és feszes tartással előlépett, és elmondotta a jelentését, mint egy leckét. És látnotok kellett volna, mint a két úriember előrehajolt és egymásra nézett, meglepetésükben és kíváncsiságukban a pipájukról is megfeledkezve. Mikor meghallották, hogy milyen bátor volt az édesanyám, amikor visszatért a kocsmába, a doktor bámulatában a combjára ütött, a lovag pedig brávót kiáltott, és majd összetörte hosszú pipaszárát a kandalló rostélyen. Még mielőtt a felügyelő befejezte volna a mondókáját, Trelawney úr, nem felejtettétek el, hogy így hívják a lovagot, fölkelt a karos székéből, és izgatottan föl alá járt a szobában, amíg a doktor, mintha jobban akart volna hallani, levette hajporos parókáját, és úgy ült ott, mint valami furcsa megjelenés, saját, rövidre nyírt fekete sörtéjével. Végre Dance felügyelő kifogyott a szóból.
Dance felügyelő, szólt a lovag.
Ön valóban derék ember?
Hogy letaposta azt a sötét nyomorék gazfickót, azt érdemül rovon fel önnek, mintha egy ronda férget tiport volna össze.
Ez a kis Hawkins is legény a talpán, amint veszem észre.
Hawkins, rázd meg a csengőt, fiam. Dance úr rászolgált egy kis sörre.
Így hát, Jim, szólt a doktor, nálad van az a paksaméta, amire szerették volna rátenni a kezüket, ugye? Itt van, uram, tessék, feleltem, és oda nyújtottam neki a viaszos vászonba burkolt csomagot. A doktor figyelmesen megforgatta, mintha az ujjai viszketnének, hogy fölnyissa, de ahelyett fogta, és nyugodtan a kabát zsebébe rejtette.
Lovag, mondotta, ha a Dance megitta a sörét, természetesen tovább kell állnia, és ellátnia ő felsége szolgálatát. De ezt a Hawkins gyereket magammal viszem, hadd aludjon nálam, előbb azonban, kegyes engedelmével azt indítványozom, hozzassuk föl számára a hideg pástétomot, és lásson hozzá a vacsorához.
Hogyan gondolja, Livesey, mondotta a lovag, bár Hawkins többet érdemel a hideg pástétomnál.
Egy hatalmas galamb pástétomot hoztak be, és egy kis asztalkán terítettek számomra. Jó ízűen falatozásnak láttam, mert olyan éhes voltam, mint a farkas, mi alatt gratuláltak Dance úrnak, és végül útjára eresztették.
Nos, lovag, kezdte a doktor.
Nos, Livesey, szólt a lovag ugyanabban a pillanatban.
Csak egyenként, mondta nevetve a doktor.
Ön bizonyára hallott arról a Flintről, remélem.
Há, hogy hallottam-e? Kiáltott föl a lovag.
Azt kérdi tőlem, hallottam-e róla? Hát ő volt a legvérszomjasabb kalóz, aki valaha tengeren járt. A fekete szakál ártatlan gyermek volt hozzá képest. A spanyolok oly rettentően féltek tőle, hogy azt mondom önnek, uram, néha büszke voltam rá, mint angol emberre. Láttam egyszer saját szemeimmel az orom vitorláit Trinidad szigeténél, és az a nyúlszívű pálinkás duda, akinek a hajóján utazta, visszafordult. visszafordult, uram, a Port of Spain-i kikötőbe.
Igen, én is hallottam róla idehaza Angliában, szólt a doktor. Csak az a kérdés, volt-e neki pénze?
Pénze? Kiáltott fel a lovag. Hát nem hallotta a történetet? Hát mi másért jöttek volna ide azok a gazemberek, mint pénzért? Törődnek azok mással, mint a pénzzel? Kockáztatnák azok hitványbőrüket másért, mint a pénzért?
Azt rögtön meg fogjuk tudni, válaszolt a doktor. De ön ma este olyan fene tüzes és lármás hangulatban van, hogy alig tudok szóhoz jutni. Pedig csak annyit akarok tudni, föltéve, hogy itt a zsebemben van valami, ami nyomra vezethet bennünket, hogy hol ásta el Flint a kincseit? Vajon ez a kincs megéri-e a fáradtságot?
Megéri-e, uram? Kiáltott fel a lovag. Hát annyira megéri, hogyha valóban önnél van, amiről beszél. Rögtön felszerelek egy hajót Bristolban, és magammal viszem önt, és ezt a Hawkins gyereket, és megkeressük azt a kincset, ha egy évig kell is utána járnunk.
Helyes, szólt a doktor. Akkor, ha Jimnek nincs ellenére, fölbontjuk a csomagot. És azzal kirakta maga elé az asztalra. A vászon össze volt varva, és a doktornak elő kellett vennie orvosi szerszámait, és az ollójával fölfejteni az öltéseket. Két dolgot tartalmazott, egy könyvet, meg egy lepecsétett papírost. Nézzük meg először a könyvet, jelentette ki a doktor. A lovag és én kíváncsian a válla fölé hajoltunk, és néztük, amint kinyitotta, mert Livesey doktor nyájasan odaintett magához egy kis asztalka mellől, ahol elköltöttem a vacsorámat, hogy nekem is részem lehessen a kutatás izgalmaiban. Az első lapon nem volt más, csak néhány ákom-bákom, mint amikor valaki kipróbálja a tollát, vagy csak úgy szórakozottságában firkál maga elé. Az egyik azonos volt azzal, ami a kapitány karjára volt tetoválva, Billy Bones babája. Aztán ilyesféléket olvastunk. Mr. William Bones kormányos. Kifogyott a rum. Palm Key mellett megkapta a magáét. És egyéb firkantások többnyire egyes, összefüggéstelen, értelmetlenül leírt szavak. Csodálkozva kérdeztem magamban, ki lehetett az, aki megkapta a magáét, és mi lehetett az, amit Palm Key mellett megkapott. Minden bizonnyal egy kés szúrást a hátába. Ebből nem sokat értünk, szólt Livesey doktor, és tovább lapozott. A következő 10-12 lap a legfurcsább följegyzésekkel volt tele. A sor elején be volt vezetve a dátum, a végén pedig egy pénzösszeg, mint minden rendes számla könyvben, de semmi sem jelezte, hogy mire kellett a pénz, csupán egy csomó kereszt a közepén. Például a kokáért 1745. június 12-én 70 fontnyi összeg járt valakinek, de csak 6 kereszt jelölte, hogy miért. Igaz, hogy egy-két esetben a helynév is meg volt jelölve, mint például Caracas mellett, vagy csupán a földrajzi hosszúság és szélesség volt oda jegyezve, mint 19-240, 62 fok, 17-20. Közel 20 éven keresztül folytatottak ezek a bejegyzések. Az egyes összegek idővel egyre jobban növekedtek, a végén pedig egy nagy összegzés következett 5 vagy 6 sikertelen kísérlet után, ezzel a megjegyzéssel Billy Bones része. Nincsenek se füle, se farka, jelentette ki végül Livesey doktor.
Pedig olyan világos, mint a nap, kiáltott fel a lovag. Ez annak a sötét lelkű kutyának a naplókönyve. A keresztek jelölik a kifosztott hajókat, vagy a földult helyiségeket. Az összegek jelentik a gazfickónak a részesedését, és ott, ahol valami félreértéstől kellett tartania, hozzátett valami pontosabb megjelölést. Caracas mellett. Például azt jelenti, hogy valamelyik boldogtalan hajót itt süllyesztettek el ezen a tájon, Isten irgalmazzon a szerencsétleneknek, akik rajta voltak, most már régóta korállá változtak.
Na igaz, ismert el a doktor. Lám, mit tesz, ha valaki sokat utazott? Na igaz? Na és tessék, az összegek évről évre növekednek, amint a gazember rangban emelkedett. A könyvecskében alig volt egyéb, mint néhány hely földrajzi fekvése az utolsó tiszta lapokon följegyezve, és egy összehasonlító táblázat francia, angol és spanyol pénznemek átszámítására. Takarékos ember volt, jegyezte meg a doktor. Nem egy könnyen lehetett becsapni.
És most, szólt a lovag, lássuk a másikat.
A papíros több helyen le volt pecsételve, pecsétnyomó helyett gyűszűvel, Talán ugyanazzal, amelyet a kapitány zsebében találtam. A doktor nagy óvatossággal nyitotta föl a pecséteket, és íme egy sziget térképe hullott ki belőle, a szélesség és hosszúság a mélységek megjelölésével, a dombok, öblök és révek neveivel, szóval nem hiányzott semmi, ami szükséges, hogy egy hajó épségben horgonyt vethessen a partjain. A sziget körülbelül 9 mérföld hosszú és 5 mérföld széles, az alakja olyas forma lehetett, mint egy kövér sárkány, amely fölkelni készül. Két szép védett kikötője volt, és a közepe táján egy domb, ezzel a megjelöléssel messzelátó. Különféle későbbi időkből származó jelzések voltak rajta, különösen 3 kereszt vörös tintával, 2 a sziget északi részén, 1 délnyugaton, és az utóbbi mellett ugyanazzal a vörös tintával, keskeny, tiszta írással, amely nagyon különbözött a kapitány szarka lábaitól. Ezek a szavak állottak. A kincs nagy része itten. A térkép hátára ugyanez a kéz a további útbaigazításokat írta. Magas fa, a messze látó domb lejtőjén, 1 fokkal északra, az észak-észak-keleti iránytól. Csontvász sziget kelet-délkelet és kelet felé. 10 láb. Rúdezüst az északi rejtek helyen, megtalálható a keleti domboldal irányában, 10 fonálnyira délre, a fekete szírtől, melyen az arc látható. A fegyverek könnyen megtalálhatók a homokdombon, az északi torkolat fokának északi pontján, keleti és egy negyed északi irányban. J.F. Ennyiből állott az egész, de bármilyen rövid volt és számomra érthetetlen, a lovagot és a doktort örömmel töltött el. Ó, Livszi, szólt a lovag, ön rögtön fölhagy azzal a nyomorúságos orvosi gyakorlattal. Én holnap már Bristolban leszek. 3 hét alatt. Micsoda? 3 hét. 2 hét alatt. 10 nap alatt. A legjobb hajó áll a rendelkezésünkre, a legválogatottabb legénységgel Angliában. Hawkins velünk jön, mint hajósinas. Pompás hajósinas lesz belőled, Hawkins. Ön Livesey lesz a hajóorvos, én az admirális. Redurt, Joyce és Hunter velünk jönnek. Nagyszerű szelünk lesz, kellemes utunk, 1-2-re ráakadnunk az elrejtett kincsre. Annyi pénzünk lesz, hogy azt ehetünk, hogy hemperekhetünk benne, hogy akár örökké kacsázhatunk vele a tavon. Trelawney, szólt a doktor. Megyek magával, és kezeskedem róla, hogy Jim is jön, és meg fogja állni a helyét. Csupán egy ember az, akitől félek. Na, és kicsoda az? Kiáltott a lovag. Nevezze meg azt a kutyát, uram! Ön az, felelt a doktor, mert ön nem tudja féken tartani a nyelvét. Nem mi vagyunk az egyetlenek, akik tudunk erről az írásról. Azok a nyomorultak, akik éjjel megrohanták a kocsmát. Vakmerő, elvetemedett fickók annyi szent. És a többiek, akik a vitorláson voltak, és merem hinni még többen, akik itt ólálkodnak a közelben, mind el vannak számva, ha törik, ha szakad, megkerítik azt a pénzt. Egyikünknek sem szabad magára maradnia, amíg a tengeren nem leszünk. Jim és én az alatt együtt maradunk, ön vigye magával Bristolba Joyce-t és Huntert, és ami a legfontosabb, egyikünknek sem szabad egy szóval is elárulnia, hogy mi került a kezünkbe. Livesey, jelentette ki a lovag. Önnek mindig igaza van. Néma leszek, mint a sír.